Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, Istenek az az üzenete, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy az ő szent lelke által hozzátok is szólni kíván. Ezen a mai ünnepen írva található az imént hallott és olvasott János evangéliumában, annak 20. fejezetében, a 15. versben a következőképpen. Jézus így szólt hozzá, miért sírsz? Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Hiszem, hogy ahányan vagyunk itt, annyi féleképpen meg tudnánk magyarázni, hogy mit szeretünk a húsvétban. Mi az, ami miatt mi kötődünk ez a csodálatos ünnephez. Talán ott vannak bennünk a hagyományok, amelyek nem csak a terített ünnepi asztaloknál, hanem a népszokásainkban is felfedezhetők. Ott vannak azok az emlékek, amelyeket mi magunk éltünk át gyermekkorunkban, és szeretnénk akár a saját gyermekünknek, a saját unokáinknak átörökíteni. És ott van benne a húsvét csodálatos üzenete, és hiszem, hogy ez kell legyen a szíve ennek a pár napnak, amikor is a feltámadás örömhírével az ember nem tud betelni. És csak olvassa ezeket a csodálatos leírásokat, bizonyságtételeket az evangéliumokból. A mai napon Isten egy újabb kötődést, egy újabb kapcsolódást szeretne kialakítani közted és az ünnep között. Ez pedig a könnyeinken keresztül szeretné elvégezni. Ezen a kérdésen keresztül, amelyet Magdalai Mária húsvét reggelén kétszer is kap. Miért sírsz? Erre a kérdésre gondolkoztam, és arra jutottam, hogy az elsődleges válasz az, hogy azért sírunk, kilépve a történetből, és belépve mindannyiunk történetébe, azért sírunk, mert így lettünk megteremtve, hogy tudunk sírni. És ha belegondoltok, önmagában a könnyekben egy egészen csodálatos dolog jelenik meg, egy kettősség. Ott van benne a lelki, a megfoghatatlan, nagyon mély érzések, és ott van benne a fizikai, a valóságos, a könnycsepp, amely végig indul az ember arcán. És mi sokszor a könnyeket valamilyen szenvedéshez, fájdalomhoz, gyászhoz, valamilyen negatív érzéshez tulajdonítjuk, mert hogy akkor sírunk. De a Bibliában azt olvassuk, testvéreim, hogy előbb volt az embernek könnycsatornája, előbb volt az embernek könnye, mint szenvedés, bűn, halál és fájdalom ebben a világban. Hát akkor miért teremtette meg az Isten a könnyeinket? Hát arra, hogy a könnyeink által dicsőítsük őt. Hogy a szívünket elérje az a csodálat, az a hódolat, az a hálaadás, amikor látom az Isten munkáit megvalósulni ebben a világban. Egyetlen egy példára gondolj, amikor megszületett a gyermeked és az unokád. Ha volt ilyen áldásban részed, ránéztél, és nem tudod megmagyarázni, hogy miért az emberben elindul az a buzgóság, az a megindultság, az a meghatódottság. Mert látom az Isten munkáit. És úgy lettünk megalkotva, hogy ebben a világban mi magunk, Isten képviselőiként, kép másaiként, egymás számára a cselekedeteinken keresztül, a szolgálatunkon keresztül ugyanezt a hálaadást, ugyanezt az örömöt tudjuk a másik életében a meghatódottságot előidézni. Akkor, amikor önzetlenül szeretsz valakit. Akkor, amikor egy közösségi összefogásnak az eredményeként valami sikerül, egy csapat megnyeri a bajnoki címet, és látod, hogy felnőtt férfiak sírnak. Hát persze, mert örülnek, mert hálásak. És tudom, testvéreim, hogy nem ez a könyv van ott legtöbbször a szemünkben. És miközben ezt végigfuttattam készülve erre a mai napra, a szívemben markolt a gondolat, hogy lehet, hogy sokan vagytok itt könnyes szemmel, vagy úgy, hogy az elmúlt napokban ezek a könnyek igenis meghatároztak benneteket. És azért, mert fájdalmat okozott nektek valaki. Vagy mert elveszítettetek valakit az életetekből, aki nagyon fáj, nagyon hiányzik. És az üresség kibírhatatlan. És olyan sokszor a könnyeink átalakulása miatt mi Isten tesszük felelőssé. Pedig a bibliai leírás világos. Miattunk változtak meg a könnyeink. A lázadásunk miatt. Mert nem az Isten cselekedeteire tekintünk elsősorban, hanem a magunkére. És azt mondtuk, hogy mi fontosabbak vagyunk, mint az, amit az Isten tesz. És azáltal, hogy az Isten arra alkotott bennünket, hogy lássuk az ő cselekedeteit, és ezáltal dicsőítsük őt a mi könnyeinkkel, miután már nem őt tekintjük, hanem saját magunkat, a könnyeink is megváltoztak, és már nem az Isten dicsőítéséért fakadnak, hanem azért, mert tehetetlenek vagyunk. A legmélyebb érzés, amelyet át tudunk élni, ez a tehetetlenség. Nagyobb, mint a fájdalom, nagyobb, mint a szenvedés. Mert érezzük, hogy valamit tennünk kéne, valamire szükségünk lenne, és mégsem vagyunk rá képesek, és senki nem tud segíteni, és tehetetlen vagyok. És ez a történet, amelyet felolvasott Niki számotokra itt János evangéliumából, ennek a tehetetlenségnek egyfajta ékes példája. Ott van Magdalai Mária, aki Jézusnak az egyik hűséges tanítványa volt nőként. Jézus egy olyan mélységből, egy olyan lelki mélységből szabadította meg, amelyre a Biblia is csak azt írja, hogy 7 ördögöt tűzött ki belőle, ez valami elképesztő lelki láncai lehettek. És utána mindenét Jézusnak adja, az életét, az idejét, még a vagyonát is, és követi. És nem csak az utolsó vacsoránál, az utolsó éjszakán van ott a tanítványokkal, hanem ott van a keresztnél is, és ott van a temetésnél is. És Magdalai Mária az első, aki elindul húsvét hajnalán, hogy végtisztességet tegyen a holttest iránt. És amikor oda megy a sírhoz, akkor azt látja, hogy nincs ott a kő. És eszébe jut, hogy biztosan a sírrablók voltak azok, akik elvitték a testet, és még csak bele sem néz, azt mondja János, hanem megy vissza a tanítványokhoz, és mondja nekik, hogy üres, nincs ott a kő. És a két férfi, János és Péter elindulnak. Megvan a jelenet, ahogyan ott van egy felindult asszony, és a két férfi meg elszalad előlük, biztos gyorsabbak voltak. És mire a Péter és János megjárta a sírhoz vezető utat, és látták, hogy ott mi történik, vissza is mentek, és mire Mária odaér, ezek a férfiak nincsenek ott. Nincs ott a holttest, nincs ott a remény, nincs ott az egyedüli kapaszkodó, és még csak támasz sincs ott mellettem. A tehetetlenség maximuma. És kitör Máriából a sírás. Lehet, hogy nem szoktál sírni. Mert erős vagy, vagy mert erősnek kell látszanod. De biztos vagyok benne, hogy voltál már tehetetlen. Tehetetlen, amikor valami nem sikerült. Nagyon akartad, nagyon szeretted volna, tanultál, dolgoztál érte. Szükséged volt rá, neked vagy a családodnak is. Rajtad túlmutató okok miatt nem sikerült. És ott van benned a tehetetlenség, és korunk bálványa, amely az emberi teljesítményt isteníti, még nagyobb nyomás alá helyez bennünket, és megkapjuk a kedves gondolatot a családban, a barátoknál, a munkatársak között, hogy egy csőttömeg vagy. Hát még erre se vagy képes. Hogy ott van az a másik tehetetlenség, ami a lelki tehetetlenség. Hogy tudnám, hogy mit kéne tennem, és mégsem azt teszem. Pál apostol azt mondja, hogy nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok a rosszat. Tudom, hogy meg kéne bocsátanom a testvéremnek. Tudom, hogy kedvesen kéne beszélnem az osztálytársammal, a munkatársammal. Tudom, hogy irgalmaznom kéne annak, aki vétkezett, aki hibázott. És nem teszem meg. Tudom, de nem teszem. Nem vagyok képes, mert valami, valaki nem enged. Ez a lelki tehetetlenség, a bűn átka. És végül ott van a tehetetlenségnek a harmadik szintje, talán a legmélyebb érzés, akkor, amikor a halállal és a gyásszal szembesülünk. Amikor egy szerettünk elvesztése, vagy akár a személyes életünk végessége miatt kerülünk szembe, az elmúlás a veszteség valóságával. Olyan bénító erő ez, a tehetetlenségnek a depresszív valósága, amit, hogyha engedünk átérezni, és nem elnyomjuk, nem elfedezzük, akkor csak a sírás törhet ki belőlünk. Miért sírsz? Kérdezi a feltámadott Krisztus. Nem csak ott és akkor Máriától, hanem tőled is. Így húsvét reggelén. Mi az a lelki tehetetlenség, amellyel jöttél ma a húsvéti sírt megpillantani? És hiszem, testvéreim, hogy Isten a könnyeinken keresztül is tud bennünket közelebb vezetni a húsvét üzenetéhez. Hiszem azt, hogy a húsvéti örömhír akkor válhat valódi jó hírré, örömhírré számodra is, hogyha továbbá nem takargatod a te lelki, fizikai tehetetlenségedet, hanem engeded azt, hogy az Isten letörölje a szemedről a könnyeidet, mert ez az ő ígérete, hogy ezt ő meg is akarja cselekedni, mint szerető mennyei atya. Húsvét üzenete az, hogy az Isten nem akar téged a tehetetlenségednek a mocsarában, fogságában tartani. Jézus Krisztus azért küldte el, hogy a tehetetlen világot kimozdítsa. Emlékeztek a történetekre. A bénákat járóvá tette, a holtakat feltámasztotta. Azokat, akik képtelenek voltak szeretni, önmagukon túllátni, önzetlenni, és önfeláldozóvá tette az Atya szeretete által. És hogy mi, új szövetségi gyülekezet, hogy soha többé ne kételkedjünk abban, hogy az Isten szeretete képes kimozdítani bennünket a tehetetlenségből. Ott a kereszten valami egészen csodálatos módon bebizonyította, hogy milyen az Atya szeretete, és hogyan képes téged is kimozdítani. Azáltal, hogy az ő minden hatóságát, azt az Istent, aki egyetlen egy szavával ezt a világot megalkotta, ez az Isten Jézus Krisztusban tehetetlenné lett. Ott a kereszten, kifeszítve, mozdulatlanul, átélve a tehetetlenség lelki mélységét is, és átélve, hogy milyen az, amikor fáj az Isten hiánya, és fáj a bűnök ítélete és súlya. De húsvét hajnalán ott van a feltámadás is. Ott van az a reményteljes üzenet, hogy az Isten számára nincsen lehetetlen, hogy az Isten cselekszik, hogy az Isten jóságos, hogy újra a könnyeink átváltozhatnak, hogy nem a fájdalmat hirdetik, nem a fájdalomnak a hírnökei, hanem az Isten dicsőítésének az eszköze. Mert látom, hogy az Isten jó, látom, hogy az Isten ma sem szűnik meg munkálkodni az életünkben, mert Jézus feltámadt. Ha mindezeket átgondolod, akkor amikor kétszer is megkérdezik Máriától, mind az angyalok, mind pedig Jézus, hogy miért sírsz? Ez nem egy ilyen dorgáló kérdés, mint amikor a gyerekre rákiáltunk, hogy miért sírsz? Hanem az a szeretetteljes. Miért sírsz, Mária? És nyugodtan vonatkoztasd ezt a kérdést most a saját keresztnevedre. Miért sírsz, Balázs? Miért sírsz, Niki? És mondhatnám a többieket. Tudjuk, hogy eddig volt okod sírni a tehetetlenség érzése miatt, amely mindenek felett úr volt az életedben, de ennek most már vége. Lehet, hogy te nem tudsz mit tenni, de nézd, az Isten cselekszik, üres a sír. Lehet, hogy már nem tudsz mit tenni, de engedheted, hogy az Isten cselekedjen az életedben, mert Jézus feltámadt. És lehet, hogy eddig az volt a jelszavad, hogy nincs tovább. De innentől mindig van tovább. Bármi is éri az életedet, még akár a halál rettentése is, tudhatod, Jézus van tovább, mert ő feltámadt. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, könnyeink lehetnek kapcsolódások húsvét titkához, és ez a tehetetlenség lehet áldott tehetetlenség is. És ezzel szeretném zárni, hogy hogyan tud Isten úgy munkálkodni az életünkben, a te életedben is, hogy megtapasztalod és rádöbbensz arra, hogy igazából Isten tud bármit tenni, ami lényeges, ami fontos és ami örökké való. Talán hallottatok már a trefiről, de ha nem, akkor elmondom, hogy mi is az. Tatai Református Egyházmegyének a fiataljait szeretnénk összegyűjteni alkalomról alkalomra, ahol is Isten igéjével és egymással is találkozhatnak, itt a 14-20 éves korosztályra gondolván. És a megyének több nagy gyülekezetéből szolgálók vagyunk benne. Dadon és aztán most Kocson két héttel ezelőtt szerveztünk egy ilyen alkalmat. Közel 150 fiatal volt jelen. És rengeteg minden van ennek a szervezésében. Hatan vagyunk nagyjából így a főszervezésben, de közel 30 szolgálóval ment le az a nap. És rengeteg mindenre oda kell figyelni, a dicsőítéstől, a zenei szolgálatok, az étkeztetés, a büfé, a kis csoportok, az előadás, rengeteg minden. És miközben haladtunk a szervezésben, rádöbbentünk arra, hogy nagyon sok mindent emberileg meg tudunk csinálni, tudunk szervezni, és sőt, ebben el is tudunk fáradni. De az igazán fontos dolgoknál, hogy az Isten átformálja ezeknek a fiataloknak a szívét, hogy abból a lelki mélységből, amelyben benne van ez a generáció, fel tudja őket szabadítani, na mi ebben teljesen tehetetlenek vagyunk. Az áldott tehetetlenség. És ennek van egy maximum ezen a rendezvényen, amikor is, miközben a dicsőítő zenekarunk szolgál, felkínáljuk annak a lehetőségét, hogyha valaki szeretne, akkor hátra jöhet ima szolgálókhoz, akik meghallgatják az ő ima kérésüket, és imádkoznak értük hangosan. Eleve bukásra ítélt egy ilyen dolog, gondoljunk bele. Kamaszok, tele gátlással, nincsen hagyománya, nincsen kultúrája ennek gyülekezeteinkben. Soha nem láttak ilyet. Mi is tatán csak kóstolgatjuk ezt a műfajt. És még a délelőtre is betettünk egy ilyen alkalmat. Bennem rengeteg kérdés volt, szkepticizmus. És akkor, miközben ott álltunk hátul az ima szolgálókkal, egyszer csak azt láttuk, hogy jönnek a fiatalok. 10-20, ki tudja mennyien. És ott volt bennünk az a hála, és az az öröm, hogy az Isten cselekszik. Hogy az Isten jóságos. És nem egy, nem kettő fiatalt láttam könnyes szemmel, nem csak jönni, de távozni is ebből az ima szolgálatból. És azok a könnyek már nem a fájdalmat hirdették. Azok a könnyek visszatértek az eredeti verzióra. Dicsőítették az Istent. Azt teszik, amire adta. Az Isten nagyságát, az ő jóságát, mindenek felett való hatalmát hirdették. Ezt tapasztalta meg Mária az első húsvétkor az ő könnyein keresztül, és kívánom testvéreim, hogy Isten lelke által átélhessük mi magunk is ezt az örömhírt. Ebben erősítsen minket az úrvacsorai közösség. Gyertek, imádkozzunk! Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért a felfoghatatlan, mérhetetlen, végtelen szeretetért, és hatalomért, és jóságért, aki te magad vagy, és aki nem szűnsz meg az lenni, aki mindig is voltál, és mindig is leszel. És ezen a mostani húsvéti ünnepen is erről akarod meggyőzni a mi szívünket, a mi életünket. És köszönjük, Urunk, azt, hogy ezt a könnyeinken keresztül is el tudod végezni. A fájdalmainkon, a csalódásunkon, a gyászunkon keresztül is te bennünket újjá tudsz teremteni. Közel tudsz bennünket magadhoz vonni. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban mindez valóságos. Áldunk az ő feltámadásáért. És köszönjük, Urunk, azt az áldott tehetetlenséget is, amelyet átérezhetünk a veled való kapcsolatban. Hogy te vagy az, aki cselekszel, te vagy az, aki a te jóságoddal átformálsz szíveket és életeket. Urunk, most különös módon is engedd meg, hogy odavihessük eléd azokat az embereket, akiknek az arca, a személye ott van most előttünk. Engedd meg, hogy az áldott tehetetlenséggel felemeljük hozzád őket, hogy te formáld át a szívüket, hogy te fordítsd magadhoz az ő arcukat, hogy te változtasd meg mindazt, amiben benne vannak. Így imádkozunk betegágyban lévőkért, imádkozunk mindazokért, akik gyászt hordoznak. Imádkozunk a szegényekért, az elesettekért, a hajléktalanokért. Imádkozunk az árvákért, a háborús menekültekért. Imádkozunk világok vezetőiért, hogy törekedjenek a békességre. És imádkozunk nemzetünk vezetőiért is, hogy ők is törekedjenek a békességre és az egységre. Így kérünk, Urunk, felemelve mindezeket, amelyekben mi magunk tehetetlenek vagyunk, de neked mindenre van hatalmad, mutasd meg, hogy mi a mi felelősségünk, hogyan tudunk szolgálni, és hogyan tudunk a te dicsőségedre cselekvőképessé válni, hogy látva a te jóságodat, a te szeretetedet rajtunk keresztül, az örömkönnyekkel dicsőítsék a mennyei atyát. Ez szent lelked által légy mellettünk, és erősíts bennünket az úrvacsorában is, hogy így tudjuk a lelki tehetetlenségnek a láncait letenni előtted, és tudjunk megbocsátani, tudjunk irgalmazni, és tudjunk szeretni azt a másikat, a testvért, a barátot, az ellenséget jobban, mint érdemli. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
És mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az értünk meghalt és feltámadt Úr Jézus Krisztust. Amen.
Jézus így szólt hozzá, miért sírsz? Feltámadt az Úr, bizonnyal feltámadt. Isten velünk, áldás, békesség, áldott húsvét ünneplést kívánunk mindenkinek.